Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Sziasztok! Hosszú idő után újra extra adással jelentkezünk, mármint talán az Eliupos is az volt, de ez csütörtöki extra adás, úgyhogy ilyen tényleg nagyon régen volt. És nem véletlen, hogy mostanra időzítettük, hiszen már régóta beszélünk Borbély Émivel, aki a Debreceni Egyetem hallgatója, hogyha jól tudom, még mindig, de annak kapcsán futottunk össze, hogy írtál másfél éve?
Inkább egy pár hónapja.
Igen? Én 2020-asnak láttam.
Magát az anyagot.
Egy éve.
Ja, igen. Tehát az anyagra gondoltam. Az OTDK-ra írtál egy ilyen dolgozatot, ami gyakorlatilag a folytatása lesz annak, amit az élőadásban kiveséztünk, csak ez nem a kosárlabdáról fog szólni, hanem csak a fociról, főleg a Premier League-ről, de első körben, első pontként egy kicsit azért mutatkozz be. Egyrészt, hogy mit csinálsz, mivel foglalkozol, és hogy jött ennek a dolgozatnak az ötlete.
Sziasztok, hát Borbémire vagyok, ahogy már itt a bemutatkozásban is Doma ezt elmondta. Én a Corvinuson végeztem kereskedelmi és marketing alapszakon, és részben magánokok miatt, részben pedig szakmai érdeklődésemből kifolyólag Debrecenbe vettem az irányt, és a sportközgazdász mesterképzést azt már ott végeztem el. Úgyhogy ahogy te is mondtad, most már nem a Debrecen Egyetemre járok, nyáron államvizsgáztam, és jelenleg hát próbálok elhelyezkedni itt a magyar közegben, ami nem egy egyszerű dolog egyébként. 2017-ben indult egyáltalán ez a sportközgazdász képzés, úgyhogy a viszonylag az első évfolyamok egyikében végeztem, és tényleg egyelőre próbálok nyitott szemmel járni, és valahogy a sport analitika, futball elemzés, statisztika, számok, analitikus szemléletmód érdeklődési körömet valahogy munkahelyé is transformálni.
Pont ezt akartam így első körben, hogy sportközgazdászként klubokat céloznál meg, vagy mi az, ami így első körben eszedbe jutna, hogy
akár az irányításban, tehát ugye az MLS, vagy bármilyen szervezetű szinten.
Pontosan, ahogy mondjátok, vagy sportszervezet, vagy sportszövetség, sportszergyártó cégnél is egyébként gyakornokoskodtam még az alapképzésen, úgyhogy még azok is szóba jöhetnek, de elsősorban egyébként sportklubok, igen. Csak Magyarországon ugye a futball és az üzleti alapokon való működés, ez nem feltétlenül ápolszoros kapcsolatot egymással, úgyhogy nem olyan könnyű ez, mert próbáltam itt kicsit barokkosan, nem kimondva a nyilvánvalót.
De szerintem ő ezt mindenki értette.
Nagyjából, hát nem véletlen, azt hiszem, hogy nem a magyar foci körül fonódik ez a dolgozat. Még egy dolgot hadd áruljak el, hogy annó együtt is futballoztunk egy rövid ideig, de az már régen volt, úgyhogy azóta másfelé vettük az irányt.
Hogy itt mondtad ezt, hogy nem a magyar fociról szól, létezik az a transzparencia a magyar fociban, hogy ezeket a számokat, ezt a dolgozatot, ezt meg tudtad volna írni, hogyha mondjuk itt az NB1-es klubokkal kell dolgoznod?
Szerintem sokkal kisebb lett volna a gyakorlati haszna, vagy azok a konzekvenciák, következtetések, javaslatok, nem feltétlenül állnák meg annyira helyeket szerintem itt Magyarországon.
De ez amit Timit mondta, hogy nem is találod meg a számokat, tehát nincsenek gazdasági adatok, vagy igen?
Igazából azért is kérdezem, mert nem is nagyon kerestem, hogy őszinte legyek, ezeket a számokat meg lehet találni például, hogy lehet tudni, hogy a 12 első osztályú klub az milyen bevételekkel gazdálkodik például, vagy mennyit költ fizetésekre?
Szerintem egyébként nagyjából meg lehet találni. Én a Debrecennek néztem a különböző pénzügyi jelentéseit, meg éves mérlegét, azokba betekintést nyerhettünk így az egyetemi oktatás során. Úgyhogy egyébként elérhetőek, de ezt a klubok teszik közé, hogyha jól tudom, és kicsit, tehát sokkal kevésbé van összefogva, igen, tehát ilyen nyilvános kimutatások, összevetések, azok sokkal kevésbé vannak.
Uh-huh. Miközben a Premier League-nek akár a honlapján is találsz gazdasági adatokat.
Hát ez azért is van szerintem, mert hogy milyen formában működnek ezek a klubok, tehát hogy részvénytársasági formában kötelesek tájékoztatni a részvényeseket, és egyébként a piacot is arról, hogy ezek a folyamatok, ezek hogy alakulnak, gondolom én.
Ez így igaz, ez pontosan így van. Meg sokkal könnyebben elérhetőek tényleg ezek az adatok, sokkal több anyag, sokkal több kimutatás, hát nyilván sokkal nagyobb figyelem is árul a Premier League-re. szerintem meg lehetne csinálni a magyar bajnoksággal kapcsolatosan is, de mondjuk a kompetitív jellege a ligának az kicsit más, tudjuk az ösztönzőket is, meg a motivációs tényezőket is, a bevételi szerkezet egészen más, hogy néz ki, más, hogy oszlik meg, úgyhogy nem feltétlenül lenne ez szerintem annyira célra vezető. De maguk a következtetések, azok viszont próbáltam úgy kifuttatni, és olyan szemmel nézni, vagy tekinteni a témát, hogy Magyarországon is felhasználható legyen, tehát hogy szerintem ez interpretálható itt is azért.
Miért írtad meg egyébként, vagy miért, mondjuk miért nem a La Ligáról teszem azt?
Miért pont a Premier League? De azért személyes indítatás is volt benne. Én körülbelül 2008-9 környéken kezdtem el nézni a Premier League-et, akkor még talán a Sport TV-n volt, vagy lehet, hogy az Eurosporton, és hát Liverpool szurkolóként nem telt el úgy hétvége, hogy ne követtem volna az eseményeket, úgyhogy a Premier League-ről volt a legnagyobb háttértudásom, tárgyi ismeretem, meg lelkesedésem. Imádom tényleg ezt a ligát.
Nyilván 8-9 már Eurosport, ezt meggondolkoztam, de igen.
Igen, az már valószínűleg igen.
Bocsánat, csak...
Semmi.
Most jutott be az információ. Ilyen
távol van évet egy néhány másodpercig. De ez már nem sokára Digisport volt.
9-10-től Digisport, azért is ott ugye az Eurosporttal való közösködés sel indult az első szezon egyébként. Úgyhogy, na igen, bocsánat, itt nem...
Az egy nagyon jó idény volt egyébként a 8-9-es.
Még Torres-szel gondolom.
Torres-szel, Xabi Alonsoval, igen. Úgyhogy Liverpool szurkolóként csaptam bele ebbe a kutatásba, és tényleg ezért írtam a Premier League-ről, mert egyrészt az adatok itt voltak nyilvánosan hozzáférhetek, főként a gazdasági adatok vonatkozásában, amikor kutakodtam a La Ligának, meg a Szériának is, én legalábbis, hogy láttam, sokkal nehezebb volt ezeket az adatokat elérni.
Meg gondolom sok helyről kell összegyűjteni, hogyha próbálod is, és akkor lehet, hogy nem találod meg éppen az egyik csapatét. Ilyen transzparencia, ezt a szót kerestem, mint a Premier League-ben, ilyen nincs nagyon máshol.
Hát egyrészt, másrészt pedig nyilván az nehezítő tényező, nem tudom, hogy például hogy állsz az olasz meg a spanyol nyelvvel, hogy szerintem mind a kettő ligában sokkal inkább hozzáférhetőek az eredeti nyelven ilyen adatok, mint például, mit tudom én, a La Gazzetta dello Sportban rengeteg gazdasági kimutatás van, de hát az egyrészt még mindig Olaszországban a nyomtatott sajtóban felelhető, elsősorban másrészt csak olasz nyelven szinte, tehát nagyon kevés ebből az, ami az angol nyelvű sajtóba is beszivárog, úgyhogy nem tudom, mert az angolal ilyen szempontból könnyebb dolgozni.
Sokkal, szerintem is sokkal, úgyhogy angol nyelven nyilván rengeteg minden érhető el manapság már.
Irogathattad volna által abból a számokat olasznál meg a spanyolnál. Célkitűzés, ez volt az első rész címe, vagy így próbálunk úgy haladni, ahogyan a dolgozatodat felosztottad nagyjából. Ja, egyébként még mielőtt elfelejtem, megosztjuk majd szerintem drive linkként, és akkor mindenki elolvashatja. Befogadható olvasmány, tehát aki nem szeretné olyan mélyen érteni, szerintem annak is azért fogyasztható ez a hosszúság. Szóval a célkitűzés, ugye ez volt a fő kérdés az elején, hogy minél több pénzzel gazdálkodik egy klub, annál sikeresebb-e, ha jól értettem.
Ez gyakorlatilag szerintem megállja a helyét, igen, ez a kijelentés. Nyilván majd ezt a későbbiekben itt ki fogjuk fejteni, hogy mik azok a pénzügyi tényezők, meg amelyek hatnak a sportszakmai tényezőkre. A célkitűzés az tényleg az volt, hogy hogyan értékelhető professzionális futballkluboknak a sportszakmai teljesítménye, különböző advanced vagy haladó statisztikai mutatókkal, figyelembe véve a csapatoknak a pénzügyi lehetőségeit. Tehát így ez volt a konkrét célkitűzés, vagy kérdésként megfogalmazott célkitűzés.
Az advanced statisztika az... korábban is foglalkoztatott, ez a sportmenedzsmentben téma volt esetleg, vagy pedig ezt csak te találtad ki, hogy próbáljuk meg ezzel megmérni, mert igazából erről nem volt kutatás, ezt ugye többször is leírtad azért.
Igen, részben amiatt is volt, mert saját érdeklődésből kifolyólag én, hát egy olyan 5-6 éve kezdődött el Magyarországon is az a folyamat szerintem, hogy így a blogokban, podcast adásokban lehetett már hallani arról, hogy mi ez az XG, hogyan mérik, mire jó, hogyan használható, és azok a tartalmak, amelyeket így fogyasztottam a futball kapcsán, azok így elkezdtek bennem egy olyan igényt kialakítani, hogy hát ez nagyon-nagyon érdekel ez a témakör. Az egyetemen kevésbé tanultunk ilyenekről, ott nem igazán volt szó ezekről a mutatókról, de ez vezetett oda, hogy ahogy te is említetted, én olyan kutatással nem nagyon találkoztam főként magyar nyelven, de még így angolul sem nagyon, hogy ezeket a, hát tényleg az elmúlt 3-4-5 évben terjedtek el ezek olyan szinten, ezek az advanced mutatók, hogy azoknak a vizsgálata a sportszakmai eredményekkel nem nagyon volt még korábban összekötve, úgyhogy emiatt is volt egy ilyen ötletem, hogy ez viszonylag egy újszerű megközelítés lenne.
Ha jól emlékszem, volt egy fociológia című könyv, és ez nem olyan régen jelent meg, ami igazán ezzel foglalkozott. Simon Coopernek hívják talán a szerzőjét, aki, tehát az volt kb. Az első ilyen könyv, ami magyarul is megjelent.
Igen, itt csak annyit jutott eszembe ezzel kapcsolatban, hogy szerintem önmagában már az egy nagyon progresszív megközelítés lett volna, hogyha azt mondod, hogy itt a pontokkal, gólokkal méred össze ezeket, és nem a várható pontokkal, várható gólokkal. Az oka ennek, hogy inkább ezekkel dolgoztál, az, hogy így még inkább talán kizárhatjuk a szerencsefaktort, mint olyat?
Ez is benne van, igen, másrészt pedig szerintem kicsit komplexebb emiatt az elemzés, mert hogy sokszor azért hosszú távon persze korrelál, vagy szóval meg egybefügg az, hogy most milyen várható pontja van egy csapatnak, milyen pontszámot tud realizálni, de így gondoltam egy kicsit jobban megalapozni, vagy a mélyére menni annak, hogy a valós teljesítményt tudjuk megragadni. Uh-huh. Egy-egy szezonban persze lehet az, hogy alul felülrúgják, vagy felül teljesítik a várható pontszámba, de pont emiatt, hogyha mellé raktam a várható értékeket is, akkor szerintem egy jobban megalapozott kutatást lehetett így összerakni.
Mm-hmm. Pedig, na mindegy. Tehát, hogy a várható az nem egy valósan mérhető érték. Tehát, ahogy kifejtetted az XG-nél is, rengeteg modell van, rengeteg számítás, és igazából a valóságban megszerzett pontokat, és azt, hogy mennyit jósoltak, az szerintem igazából sokkal, sokkal kézzelfoghatóbb az, hogy mennyit szereztek valójában, mennyi gólt lőttek, mennyi gólt kaptak, mint az, hogy várhatóan mennyi lett volna.
Meg itt még egy dolog van szerintem kiegészítésként, hogy azt szerintem tudassuk mindenkivel, hogy a várható pontok, meg az összes várható értéknek alapvetően az XG az alapja. Tehát azt nézzük meg, hogy hány gól született volna, és abból akkor, ha az XG értékeket összemérjük, akkor ott ugyanúgy kijöhet egy győzelem, döntetlen vagy vereség egy csapat számára, és abból adódnak össze a várható pontok. Tehát, hogy itt, és szerintem ez a kérdés, amit itt Doma föltett ezzel kapcsolatban, hogy egy számítási modellre föltenni az egész végkövetkeztetést, az nem kockázatos-e.
Nem teljesen hülyeség, amit mondasz, hogyha így fogalmazhatod, mert tényleg, de mármint, hogy most itt természetesen lehetett volna több mutatót
ja, nem,
nézni.
Ja, nem, csak emiatt, ezért is kérdeztem azt, hogy meg Doma is, hogy itt például, hogyha a valós értékeket nézzük, akkor az torzított volna-e? Mert maximálisan értem azt, hogy ezzel, ezekkel a várható értékekkel igazából azért megnézzük a minőségét a játéknak, meg a csapatoknak, meg ahogy te is mondtad, ez hosszú távon korrelál. Viszont ugyanez elmondható talán arról is, hogyha mondjuk egy 5 vagy 10 éves periódusát nézed meg egy adott csapatnak, vagy az általa szerzett pontoknak, akkor is valami hasonlót tudsz kihozni belőle, nem?
Szerintem abszolút igen. Tehát nagy eltérés azért akkor se lett volna, egy kicsit szerintem komplexebb, meg több, meg inkább, tehát ebben az is benne volt, hogy ezeket az advanced mutatókat használtam, hogy egy kicsit jobban a köztudatba ez talán beférkőzzön, vagy az egyetemi kicsit kvázi tudományos szférában is találkozzanak ilyennel az emberek, mert úgy gondolom, hogy ez egy értékteremtésnek talán a kezdete, vagy valahogy az eleje, és szeretném, hogyha Magyarországon ezt én is, ahogy hozzá tudok járni, minél többen megismerjék, meg elterjedjen. Mint hogy természetesen Angliában is kírják a BBC Match of the Day, vagy XG értékek, stb. Már a Sky-on is szerintem ki szokták írni.
A Bundesligában ott ugye élő statisztika követés van, tehát ott minden helyzetnél, vagy minden gólnál odaírják, hogy mekkora volt a valószínűsége.
Na de ahogyan ez volt a fenntartásom az előbb is, csak képtelen vagyok megfogalmazni, úgy, tehát a BBC, amit kiír, a Bundesliga, amit kiír közben, az így kézzel fogható. Ez az embereknek ez kell, hogy oké, várható gól, nem érdekel, hogyan számítják, de én azt látom, hogy ott van az egy szám. Miközben, ugye a második rész a szakirodalom, tehát mi alapján dolgozol, az XG-vel azért egy elég hosszú bejegyzésben foglalkozol. Ott volt egy olyan félmondatod, hogy az XG modell kapcsán a kritikus hangok nem alaptalanok. Azért, mert rengetegféle XG modell létezik, és ugye nem egyszer van olyan, hogy az egyik XG mutatóval nagyjából akár egy gólos eltérést is mutathatnak a különböző meccsek. Ez nem okoz problémát akár egy ilyen mérésnél?
Igen, ez nagyon teljesen jogos a felvetés. Vannak eltérések, nagyon sok paraméterrel dolgoznak ezek a modellek, és szerintem így napról napra vagy hétről hétre próbálják aktualizálni, vagy fejleszteni pontosan azért, hogy a valóságot minél akkurátusabban tudják megragadni, a valós teljesítményt minél jobban alá tudják támasztani ezekkel a számokkal. Alapvetően azért az XG mutatók között természetesen van különbség, mert mondjuk van, amiben csak a kapura lövéseket nézik, de van ilyen non-shoot XG érték is, azt hiszem, amikor egy helyzetnek az értéke is bekerül, noha nem született belőle kapura lövés, mondjuk elfecsérelt lehetőség, de ígéretes szituáció.
Elsuhan az ötösön érkező csatár lába előtt a labda.
Pontosan, de én például ilyenkor abszolút a teljesen laikus nézőt képviselem, és azt hiszem Eliupos adásban is ragaszkodtam hozzá, most is ragaszkodom hozzá, hogy szerinted lesz olyan, hogy mindenki megegyezik egy XG meghatározásban, és akkor azt használjuk onnantól kezdve?
Nem, hát ez nyilván.
De túl nagy az üzlet, nem? Ebben, tehát, hogy ahhoz, hogy mindenki kifejleszti a saját XG értékét, így ezért van az Optának is, meg ezért van
Instaprozon, igen.
Igen, tehát, hogy egy Wisecouton meg egy Instaton is teljesen más értékeket, teljesen, szóval más értékeket látsz, és valóban tizedes eltérések azok rendszeresen vannak a mérkőzések között, de hát ebben ugye, amit itt mondott Timi is, vannak olyan finomítások folyamatosan hétről hétre, hogy nem tudom most pontosan melyiknél számít az, hogy a jobb-rosszabb lábával lőtt el a csatár, hogy hányan helyezkedtek közte és a kapu között, milyen szinten takarták a kapunak bizonyos felületeit, mert ugye az alap XG modell az a matrixokra, vagy a matrixra bontott pálya, és hogy a melyik pozícióból hányszor lőnek gólt, tehát hogy most a 11-esnek azért 75-ös vagy valahol 77-es az értéke, mármint 0,75-ös, mert gyakorlatilag ilyen gyakorisággal rúgnak be büntetőket a futballban. Most nagyon egyszerűen fogalmazva.
Ez így van, mert még azt kiegészítve, hogy még például a támadásnak a típus, hogy kontratámadás végén történt a kapuralövés, egyáltalán a kapuralövés milyen testrésszel hajtották végre, fejelés volt, bal láb, jobb láb, stb. Úgyhogy kapuval bezárt szög, labda kapuval bezárt szöge is beleszámít, de tényleg még sok egyéb tényező, hogy te is említetted.
És ahogy Törös Baska mondta, csak a kapusnál lenne a fociban, mert ő meg mindent összezavar. Tehát lehetsz te bármilyen játékos, ugye próbálja azt is megmutatni az XG, hogy milyen befejező egy adott futballista. Messinél nyilván teljesen más az XG mutató, mint amit valójában lő, mert kisebb helyzetekből is sokkal több gólt tud lőni, de hát teljesen más a helyzet, hogyha éppen egy harmadosztályú spanyol csapat ellen játszik, és egy olyan kapus van ott, aki, mit tudom én, első tétmeccsén véd, vagy pedig Courtois áll vele szemben. Tehát ez is olyan dolog, amit szerintem még finomítani kell, és nyilván ezen dolgoznak az Optánál, vagy mit tudom én, mindenhol, ahol ezzel foglalkoznak. Még a szakirodalom kapcsán annyit, amit ezt nem tudtuk az elején kifejteni, hogy kapcsolat, siker és pénz között a futballban, erről milyen szakirodalmat tudtál keresni, hol tudtál egyáltalán keresni, mert gondolom, hogy a hallgatók között is, meg mi is ilyenek vagyunk, hogy azért ezzel is szeretnénk foglalkozni, hogyha jutna rá időnk, és nem tudjuk feltétlenül, hogy hol kell keresni ilyet.
Akit érdekel egyébként, nyugodtan tényleg majd beleolvashat, hogy linkeljük is a kutatást. Én a Szimanszkinek meg a Kuipersznek a nevét tudnám említeni. Ő nekik volt jó néhány kutatás, amiben ezt vizsgálták, hogy a sportszakmai teljesítmény és a pénzügyi lehetőségek, a financiális erőforrások között milyen összefüggés van. De számomra, amit én összeraktam ezekből a kutatásokból, az volt, hogy az iránya ennek a kapcsolatnak nem tisztázott, vagy nem egyértelmű. Tehát, hogy most miből tyúk tojás esete egy kicsit, hogy most miből következik, miből mi következik. Hogyha jó sportszakmai sikereket érsz, akkor természetesen előbb-utóbb nagyobb bevételek jönnek, marketing, szponzor, közvetítések, stb. De fordítva is ez igazolható. Tehát, hogy voltak olyan kutatások, amik azt mondták, hogy az egyik hat a másikra, volt, amik meg azt mondták, hogy a másik hat az egyikre, hogyha szabad így fogalmazzak. Szóval nem egyértelmű, hogy az okozat relációjában ez a kérdés.
Akkor ezek alapján is érkeztünk ugye az anyaghoz és a módszerhez, ami a harmadik rész. Majd, hogyha a hallgatók is látják a táblázatot, vagy a két talán legfontosabb táblázatot, akkor fogják igazán megérteni. Azért próbáld meg itt vázolni azt, hogy miért választottad azt az összefüggést, amit végül grafikonon fölírtál.
Hát ugye 5 szezonnak az adatait elemeztem, a 2014-15-ös időnytől a 18-19-es szezonig bezárólag, és először ugye a szekunder kutatási módszert annál gyűjtöttem adatokat.
Közgazdaságtanhoz nincs sok közöm, sőt, még annyi se.
Egyrészt a Deloitte Football Manager-nek néztem meg a minden évben megjelenő 30 legnagyobb bevétele rendelkező klubokról összeállított listáját, vagy listáit, és az alapján néztem meg azt, hogy csináltam róla egy grafikont, hogy az egyes bajnokságok, konkrétan a top 5 ligára voltam kíváncsi, ugye a Big Five ligáról, hány csapatot tudtok évről évre delegálni, ez volt az egyik része, aztán pedig a Transfermarktot használtam fel annak a megállapítására, hogy az átigazolási piacon milyen összegeket tudtak elkölteni, új játékosok leigazolására és mennyi, milyen bevételre tudtak szertenni az értékesítésükkel.
Tehát nem ez volt a legfontosabb szerintem, hanem ami utána következett, azoknak az összehasonlítása már a Premier League-ben, hogy milyen összefüggésben van a várható pontszám és a bérkeret? Jól mondom?
Bérkeret és a keretre költött összeg, ugye?
Igen, itt hogyha a korreláció elemzésre térünk, akkor ott már tényleg, mert ugye a kutatásomnak alapvetően két része volt, az egyik egy hatékonyságvizsgálat, milyen hatékonyan tudták elkölteni a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeiket a klubok, sportszakmai sikerré, hogyan tudták ezt transformálni, ez volt az egyik része, a másik pedig, amit remélem te is itt rákérdeztél, hogy milyen erősségű, milyen irányú és milyen erősségű összefüggés mutatható ki a sportszakmai, meg a pénzügyi paraméterek között.
Azt áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ki van a skála, melyik két csapat van a skála két végében.
Juhár Tomi, kedvence. Igen.
A Burnley a leghatékonyabb, tehát ők költötték el a legokosabban a fontokat, hogyha szabad ilyet mondani.
Ez pontosan így lehet egyszerűen összefoglalni, tényleg
és
így van.
Szerintem nagyon könnyű kitalálni, hogy ki van a lista alsó részén.
A pazarló végén.
A pazarló végén a Manchester United költött el a legtöbb fontot arra, hogy sikertelen legyen.
Hát konkrétan ez történt, igen. Hogyha kicsit oszmájon szeretnénk a United irányába fogalmazni. Nyilván az nem annyira nagy meglepetés olyan nagy csapatoknak. City, United, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Egységnyi sportsikerért többet kellett investálni. Igazából így lehetne ezt a táblázatot összefoglalni. Most itt néztem a pontszámot is, meg a várható pontszámot is, ugye keretértékkel meg bérkerettel összevetve, és a Burnley volt az, aki tényleg minden egyes megszerzett pontot a leghatékonyabban, legbüdzsébarátabban tudták kihozni.
Engem egyébként abban a listában a leginkább a Liverpool lett meg pont, mert én azt gondoltam, hogy ők pontosan itt a 2014-es szezon óta már bőven az amerikai modell és uralomról beszélhetünk, de mégis az alsó harmadában van a Liverpool ennek a listának.
Igen, szerintem ez nem különíthető attól, hogy tényleg a nemzetközi versenynek a krémjével kell, hogy felvegyék a versenyt, illetve az a cél, hogy egyébként pont a Liverpool rengeteget lépett előre, szerintem olyan 10-12. Hely környéken voltak, vagy tehát ugye a 10-nek az alján, amikor átvette a mostani tulajdonosi csapatot, és most már azért ott a negyedik, nem akarok hülyeséget mondani, a 4.-5. Hely környékére felhozták így bevételeket tekintve, de hát azokkal a klubokkal, akikkel versenyeznek, ott még mindig hatalmas pénzeket kell költeni, és most kezd el ez ketté válni, hogy például a Liverpool is mennyire fogja tudni tartani a 4-500 000 heti eurós fontos fizetést kínáló csapatokkal a versenyt.
A számomra itt is a leginkább kérdés, hogy hogyan lehet ezekből egy konkrét együtthatót leírni. Tehát az, hogy expected points per keretérték van a grafikon egyik egyenesén. Az hogyan jött ki, hogy ez ugye egy nullától az egyes felé terjedő együttható, de nagyjából olyan 0,5 környékén vannak a csapatok. Tehát a várható pontok és a keretérték hogyan hasonlítható össze, vagy hogyan jött ki ebből egy ilyen konkrét szám?
Hát az alapját ennek a számításnak egy The Athletic cikk adta, ahol hasonló metódus alapján próbálták rangsorolni a klubokat, talán a tavalyi vagy tavaly előtti szezon vonatkozásában, és azon egy kicsit csavarva, vagy azt tovább gondolva alkottam meg ezt a mutatószámot. Ez csak annyit jelent, hogy a várható pontszámnak néztem az 5 szezonra bontva az átlagát, és azt leosztottam az átlagos keretértékkel a Transfermarkt adatok alapján, és hát természetesen minél magasabb ez az arány, annál jobb teljesítményt jelez. Ez gyakorlatilag így ennyit akar.
Igen, itt ugye valószínűleg látják majd a kedves hallgatók is, de tényleg annyi a lényeg, hogy az egyik az X-tengelye ennek a bérkeret, tehát amennyit mondjuk a játékosok fizetésére költ az adott klub, a másik pedig amit a játékosok megvásárlására vagy a keret kialakítására költöttek az adott összegben, és mind a kettőn egyébként tényleg, hogyha nem árulunk el a titkot, a Burnley van az élen, tehát hogy ők magában a keret kialakításban is még nincs benne nagyon drágán vett Corné. És a játékosok fizetésére költött mutatókban is egészen
miközben, hogyha a Premier League-et nézzük, akkor két olyan csapatot találtál, amelyik pozitívan jött ki ebből az 5 szezonból. Ugye azt hiszem, a Sutton és a Swansea volt a két ilyen csapat. Az egy dolog, hogy ugye első körben az 5 ligát összehasonlítottad, az jött ki, hogy a Premier League messze a leggazdagabb liga, és a legjobban is osztják el a pénzeket, amik bevételként érkeznek.
Bocsánat, ne feled a gondolatmenetet, csak közbeékelésként, hogy annyit költöttek 8 milliárd euró környékén az 5 év alatt, mint a Serie A, meg a La Liga együttvéve.
Igen, és azért ez nem arról szól, hogy melyik a legjobb liga a világon, hanem az, hogy gazdaságilag melyik a leginkább versenyképes. Szóval ennek ellenére két olyan csapat van, amelyik pozitívan tudott kijönni. Mondhatjuk, hogy a Premier League azon túl, hogy a legerősebb gazdaságilag, a legpazarlóbb is?
Szerintem mondhatjuk.
Tehát
ez egyébként nem képezte a kutatásomnak így a részét, vagy ezt is érdemes lenne egyébként megnézni, hogy mondjuk a Bajnokok Ligájában szereplő csapatok mi egymáshoz összevetve milyen hatékonyan tudtak működni, tehát egy Barcelona Liverpoolhoz képest, vagy az Inter a nem tudom én kihez képest, de hát attól függ, hogy milyen szinten nézzük, mert most itt ugye megint az jött le ezekből a számításokból, hogy a kis csapatok azért hatékonyabban tudták elkölteni a rendelkezésre álló lehetőségeket, a nagy klubok meg masszívan túl kellett, hogy költsék magukat ahhoz, hogy egyáltalán tudják tartani a lépést. És nyilván minél előrébb van egy csapat a tabellán, minél magasabb pozícióra tör, annál többet kell aránynak költeni.
Hát meg én azt gondolom, hogy ebből is az derül ki egyértelműen, hogy ha egyébként te a világ felső polcára tartozó klubot akarsz működtetni, vagy vezetni, azt nem tudod profitábilisan hosszú távon tartani, mert mindig annyival többet kell költened. Olaszországban is, de egyébként Angliában is szerintem itt a Burnley példája nagyon jó. A kis csapatok lehetnek azok, amelyek profitot termelnek, leginkább játékos eladásokból, amivel ugye most, hogyha csúnyán mondjuk nagyokat lehúzzák, ugye pont ez az a jelenség, amit te mondtál az előbb, hogy egy Chelsea-nek, egy Manchester United-nek, egy Liverpool-nak, egy Arsenal-nak többet kell költenie egy kis csapathoz képest, még ugyanarra a játékosra is adott esetben, mert kénytelenek belemenni egy olyan versenybe, amiből azért nagyon nehéz jól kijönni, meg az Eskimo mindig sokkal több, mint a rájuk utó fókák száma.
Azért furcsa ez, mert igazából még az elmúlt két szezont is, hogyha belevennénk, akkor az Arsenal valószínű, hogy lejjebb csúszna a hatékonysági listán, de eközben igazából nem az átigazolási összegekkel van egy nagyon komoly korreláció, hanem a játékos bérekkel, nem?
Igen, egyrészt a játékos bérekkel, meg a keretértékkel, ami nyilván, tehát, hogy azért nagyon nagy általánosságban az elmondható, hogy a magasabb bérezést igénylő játékosok hosszú távon jobb teljesítményt fognak nyújtani. Ez mégis triviális, de a számítások alapján is ez az összefüggés mutatkozik meg. Úgyhogy igen, tehát hogy nem az egy dolog, hogy mennyit költesz az átigazolási piacon, az nem olyan erősen van hozható összefüggésben a sportszakmai teljesítménye vagy sikerekkel, mint akár a keretérték, akár a bérkeret.
A keretértékkel azért nem tudok mit kezdeni, mert ugye azt Transfermarkt alapján számoltad, gondolom. Ott rengeteget számít az, hogy például egy játékos melyik csapatba igazol. Tehát, hogyha teszem azt az Arsenal leigazolna, vagy beszéltünk a Liverpoolról is, leigazolna a francia másodosztályból egy játékost, akkor annak pillanatok alatt lehet, hogy korábban 500 ezer euró volt az értéke, de mivel a Liverpool igazolta le, ezért más is föl fog figyelni rá, és kijön mondjuk egy 10 millió eurós érték az 500 ezerből hirtelen.
Hát ez erre a legjobb és legaktuálisabb példa az előző szezonban Ozan Kabak volt, szerintem. Akiről azóta kiderült, hogy nagyon rossz futballista, még a Norwichban is.
Most a lelkembe tiportáit lő, Liverpool szurkolóként.
De így van, tehát ez, amit Doma mond, az pont ott, mert ugye Kabak ott az egyébként tök utolsó sárkéból igazolta a Liverpool, és nála is ugye azonnal egy nagyon komoly értéknövekedést mértek, attól a pillanattól kezdve, hogy a Liverpool keretében tűnt fel a neve.
Ez igaz, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy ugye, hogyha egy adott ligáról beszélünk, akkor ez minden csapatra igaz, tehát mondjuk a Maxwell Cornet ugye megvette a Burnley például. Tehát, hogy ezt szerintem akkor, tehát ez akkor lenne érdekes, hogyha azt nézzünk, hogy az egyes ligákat összehasonlítjuk, és hogy ott milyen értékek figyelhetőek meg, de hogy egy adott, tehát hogyha minden Premier League-be igazoló játékosnak megnő az ára, nem tudom én, 50%-kal, vagy kétszeresére, háromszorosára, akkor, hogyha egy ligát elemzünk, akkor talán ezek a különbségek úgy nem okoznak gondot.
Meg egyébként valószínűleg van is ilyen, tehát hogy attól, hogy valaki Liverpool játékos lesz, attól automatikusan egy magasabb árcímkét kap, nem?
Igen, tehát pont megfordítva érzem, hogy nem attól lesz sikeresebb egy csapat, mert magasabb a keretérték, hanem azért lesz magasabb a keretérték, mert sikeres egy csapat.
És akkor vissza is ukadunk a kutatásnak a legelejéhez, vagy beszélgetésünk a legelejéhez, hogy ugye mi hat mire, mi az ok és mi az okozat, tehát hogy a keretérték, meg a bérkeret, vagy a sportszakmai siker, melyik generálja melyiket, tehát hogy ez pontosan erről van szó.
Sikernek lehet nevezni azt, hogy a Burnley első ezen a listán?
Szerintem igen. Szerintem, hogyha ezen a szemüvegen keresztül nézzük, akkor abszolút. Hát nem is tudom, 2012-ben nevezték ki Sean Dyche-ot, és hát ott voltak, ha jól emlékszek, volt egy hetedik hely is, Európa Liga selejtezővel talán. Azért az szerintem mindenképpen lehet sikernek nevezni, meg ha megnézzük azért, hogy a Premier League, de elég erőteljesen jellemző azért az a liftezés, tehát nem olyan könnyű megragadni, lásd Norwich az elmúlt években, de említhetnénk más csapatokat is, tehát szerintem mindenképpen siker, mert mondjuk a Burnley-nél nyilván mondjuk ott az edző személyét is ettől elég nehéz elválasztani, de csak van egy olyan szervezeti kultúra, egy intézményi rendszer felépítve, ami azt eredményezi, hogy már nem is tudom, 8-9 akárhány éve már rendel az első osztályba szerepelnek. Idén persze döccen ez a dolog, de szerintem siker.
Borzasztó nehéz lehet ezt sportközgazdászként és futballszurkolóként összeegyeztetni, hogy miközben próbálsz csak a számokkal dolgozni, a közben nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy egy csapat mindig szeretne első lenni. Tehát mindig az a cél, hogy ők legyenek a győztesek, ők legyenek az elsők, ők legyenek a BL győztesek, de amit ebben a dolgozatban próbálsz bebizonyítani, hogy nem feltétlenül kell elsőnek lenni minden helyen, hogyha szeretnél sikeres lenni gyakorlatilag, és ez tényleg csak közgazdasági szempontból, vagy gazdasági szempontból.
Igen, és szerintem az a fontos, hogy talán minden csapat nagyjából tudja, hogy kik azok a versenytársak, vagy mi az a szint, ahol a lehetőségéhez mérten szeretne jól szerepelni. Nyilvánvalóan ezzel a listán, hogyha az átigazolási összegeket nézzük, akkor sose lesz első egy Burnley vagy egy Crystal Palace, de egymással összevetve viszont lehet azt mondani, hogy igen, én ezzel a csapattal versenyzek a bentmaradásért, és azon belül meg nagyon is számíthat ez, hogy milyen hatékonyan tudják elkölteni a rendelkezésre álló erőforrásokat, igen.
Tervezed még, hogy tovább viszed valahogy ezt a gondolatmenetet, vagy ez egyszeri történet volt, és lezártnak tekinted?
Konzulensem azt mondta egyébként, megsúgta nekem, hogy szerinte akár disszertációt is simán lehet írni ebből a témakörből. Abszolút. Lehetne kibővíteni, és hogyha lesz rá lehetőségem, akkor szerintem mindenképpen folytatom a többi top bajnokságnak a bevételével, vagy összehasonlításával is.
Milyen visszajelzések jöttek egyébként, vagy volt olyan, aki úgy keresett meg, hogy nem számítottál rá, hogy beszéljetek erről?
Ilyen még konkrétan nem volt, de nagyon, nagyon értékes visszajelzéseket kaptam. Hát ugye először az intézményben, a Debrecen Egyetemen kellett megmérettessek, ott szerencsére ott első helyezést értem el, és akkor utána egy ilyen országos forduló jött. Ez igazából sportgazdaság, sportmenedzsment tagozat volt, és azon belül kellett összemérnünk a tudásunkat. Úgyhogy és ez az országos verzió már, vagy országos kör már olyan volt, hogy azért ott úgy lehetett érezni, hogy ennek van foganatja. Aztán pedig ott is első helyezés kapcsán hívtak meg egy ilyen külön rendezvényre, és talán ott voltak olyan beszélgetések, megkapcsolódások, amiknek számomra nagyon pozitívak voltak. De így konkrét lehetőség még egyelőre nincs. Én igyekszem nyitott szemmel járni, és akiktől tudok véleményt kérni ezzel kapcsolatban, mert nagyon érdekel engem az, hogy hol fejleszthető még visszajelzések, vélemények, meglátások, mert ebből tényleg szeretnék úgymond értéket teremteni, szeretnék hasznot hajtani. Hát nem magam számára, bocsánat, hanem ugye a közgondolkodás
értem,
számára.
Értem. Nem, nekem az itt a furcsa, hogy más lehet olyan embereknek erről előadást tartani, akik nem igazán követik a focit, és nekik magyarázni az XG-ről, miközben te igazából gondolom nem feltétlenül egy teljesen kívülálló embernek szántad magát a dolgozatot.
Igen, ez pontosan így van, és nehéz volt egyébként ezzel megbirkózni, mert akiknek tartottam az előadást, ők ugye nem kifejezetten a futballal kelnek, fekszenek, és ez így nehéz volt, meg nyilvánvalóan így a részletekben nem is tudtunk emiatt belemenni, de pont ezért ez a mai adás, ez szerintem nagyon jó lehetőség volt arra, hogy itt kicsit elveszünk a részletekben, meg szakmai berkekben is megvitassuk az eredményeket.
Te említetted a disszertációt, van magyar sportközgazdász doktor? Mert mondod, hogy 17 óta van a képzés, most még elvileg idő sem lehetett volna rá, hogy legyen.
Gondolkoztam a disszertáción, vagy a doktori képzésen, de mindenképpen lesz, ha más nem 2-3-4 év múlva csoportásra most kezdte el a doktorit, úgyhogy
na.
Hogyha várunk még egy kicsit, akkor majd meg lesz az első.
Igen, ez elég érdekes, nem? Hogy
igen,
hogy
itt
nincs
a
Magyarországon. Na, kívánjuk, hogy te is.
Így van, és gratulálunk a dolgozathoz, és természetesen nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és mindezeket megbeszélhet.
Én köszönöm szépen a lehetőséget.
Mi pedig legközelebb hétfőn találkozunk, mert hogy jövünk egy újabb adással, olyan rangadók nem lesznek a hétvégén, mint legutóbb, de hát azért így is bőven vannak jó csapatok a kínálatban, úgyhogy tartsatok velünk
meg
akkor is.
Menesztettek Barca edzőt, meg lesz miről beszélni.
Menesztették? Ja, tényleg. Na, sziasztok, hétfőn találkozunk.